November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy 4 évvel ezelőtt, úgy ismét egy késő estétől másnap délelőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao.
Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vida Kamilla vagyok.
Én pedig Vas Máté.
Vezetőszerkesztő Bozzai Balázs, hangutómunka Irsik Bence és grafika Kili Zsanna.
Nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valami kívül. Csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne folgasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnám.
Ugye szar.
A mai adás egy különleges adás, mert vendégünk lesz Papp Szilárd, a Partizán szerkesztője és az Amerikánó egyik hostja. És az a mai témánk, hogy mit mutat be az amerikai film az amerikai politikáról, milyen motivumokat, hőstípusokat mutatnak be ezek a filmek, mi Magyarország Amerika képe, úgyhogy ezek lesznek a témáink kicsit így hangolódva már a választásra. Úgyhogy kezdjük is el.
Nekem az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy nektek mi befolyásolta az Amerika képeteket eleinte, minek a hatására és hogyan gondoltatok az USA-ra, és mondjuk ez a későbbiek során hogyan árnyalódott, formálódott, és ebben mondjuk mi játszott szerepet?
Nekem, ami alapvetően egy ilyen nagyon formáló hatással volt a gondolkodásomra, azok az ilyen gyerekkoromban nézett amerikai családi filmek, aminek egy ilyen elég jó példája a Reszkesetek betörők, hogy láthatjuk a nagy családot, a hatalmas házat, a finom kajákat, hogy nagyon komolyan nem volt arra semmiféle reflexió, hogy ez mennyiben találkozik a mi valóságunkkal, és ez nem valamilyen univerzális történet, hanem kifejezetten egy életmódot, vagy egy ilyen idealizált életmódot mutat be, aminek mondjuk Magyarországhoz kevés köze van, az így elég sokáig nem esett le. Tehát, hogy én nekem mindig az volt a gondolatom, ezeket a filmeket látva, hogy itt látok valamit, ami a normalitás, és ez szerintem elég sok ilyen 90-es években született kortársamnak lehet a saját élménye.
És mikor kérdőjeleződött mondjuk meg ez, hogy ez nem feltétlenül az van, hogy ennek a ellentmondásmentes módon vagy a része, szóval így mi volt az, ami kiváltotta az, hogy ez árnyalódott?
Hát nyilván egyrészt, amikor elkezdtem nézni más típusú filmeket is, mondjuk akár magyar filmeket, vagy európai filmeket, meg amikor valamennyire, nem tudom, a 10 éves korom felett azért már volt némi ilyen, ami egy 10 évesnek lehet politikai érdeklődésem, és az, hogy Magyarország helye hol van a világban ahhoz képest, amit egyébként ezek a filmek Amerikáról, meg az ideális életről közvetítenek, szóval ott már talán összeraktam valamennyire, hogy itt nem minden ugyanaz, mint ami a tévében van.
Vicces, hogy mondod ezt, Kamilla, ezt a 10 éves kor, mert most próbáltam én is így végig gondolni az ősélményemet, az Amerika ősélményemet, és az az igazság, hogy nekem nagyon erősen politikai emlékeim vannak, amik ilyen ősélmények. Én ugye 90-ben születtem, és ez az ilyen székelyföldi kisfalu dolog, ahol alapvetően a televízió, az kimerül a Duna TV-be, és a román közmédia egyes és kettes csatornájában, ott nyilván kevésbé jött ez az egész ilyen amerikai filmek dolog, meg hát a román nyelvű, vagy a román feliratozású dolgot, azt még így gyerekként az ember nem is tudja értékelni. Úgyhogy nekem az első emlékeim azok pont ilyen 10 és 11 éves koromhoz kapcsolódnak, ami egyrészt a 2000-es Bush-Elgore dolog, az a választás, ez így nagyon erősen megvan bennem, hogy kellett legyen valamilyen nagyon erős spektákulum jellege, vagy hogy ez így cool volt ezzel foglalkozni, vagy valami, mert hogy így emlékszem, hogy az egyik ilyen általános iskolás haverommal ezen, nem tudom én, ilyen kvázi ilyen szerepjátékos versengés a Bush és Al Gore-nak a küzdelme. Teszem hozzá, én George Bushnak szurkoltam, csak hogy most így még ezt is leleplezzem. A másik nagyon erős, az meg ugye szeptember 11, 2001. szeptember 11 a terrortámadások dolog. Az is így tisztán emlékszem, hogy édesanyám tanítónő, pedagógus a helyi iskolába, és általában szeptember 15-én szokott Romániába kezdődni a tanítás, de szeptember 1-től a tanárok már bejárnak előkészíteni dolgokat, és ez pont az a két hét, és akkor olyankor, mivel nem volt kire hagynia, anyám vitt magával, és akkor én ott meg ott így a tanári szobába ott elrajzolgatta meg minden, amíg ők intézték a dolgokat. És hogy tisztán emlékszem, hogy ott a tanári szobában egy ilyen hatalmas irattartó ruhás szekrény tetején volt a televízió, és hogy ott nézzük ezeket a dolgokat ilyen kitört nyakkal. Szóval nekem ez a két élményem, és egy ilyen szempontból azon gondolkodtam, hogy ez annyira nem is árnyalódott, hogy valójában két, szóval hogy mondjam, az Amerikai Egyesült Államok ilyen megrendülésének az első két epizódja, vagy ez az ilyen globális hegemóniájának az első két epizódja, egyrészt egy ilyen nagyon erősen polarizáló, megkérdőjelezett választás, a másik meg szeptember 11-es terrortámadások.
De ez azért érdekes, amit mondasz, mert nekem egyébként a 9-11 az nem egy ilyen Amerikához kapcsolódó média élmény volt, hanem nekem az az emlékem, hogy még nagyon-nagyon kicsi voltam, de hogy ezt nem úgy fogtam fel, mint valami meglepő dolgot, és én ezt kicsit annak tudom be, hogy ahogyan egy híradóban megtörténik a hírszerkesztés, tehát hogy a lezuhanó repülők, meg az ilyen olyan bűncselekmények, azok eléggé mondjuk a híradók elején vannak, és eléggé ahhoz, hogy így behúzza a figyelmet, katasztrófák, meg természeti katasztrófák, stb. És ezért én valami olyan hatásra emlékszem, hogy hát furcsa a világ, történnek ilyen rossz dolgok, és ez is az egyike az ilyen furcsa rossz dolgoknak, ami megtörténik, de hogy nem kötődött sem kifejezetten Amerikához, sem nem volt számomra meglepő, mert annyira arra treníroztam már a gyerekeket is, akkoriban is a média, hogy a világ egy veszélyes hely, és tele van ilyen dolgokkal, hogy nem tett rám olyan szinten mély benyomást, mint amit sokan mesélnek arról, hogy ez mennyire egy ilyen ős élmény.
Amúgy csak erre rácsatlakozva, mivel én is akkor ilyen 4-5 éves forma lehettem, bennem nem az maradt meg az első pillanat, amikor szembesülök ezzel, hogy ez megtörtént, hanem az, hogy ez egy olyan jellegű dolog, ami visszatér a híradóban, és hogy nem lehet tovább lépni ezen. Szóval ez nem csak egy szörnyűség, hanem valami, ami a figyelemnek a gyűjtőedénye. Szóval, hogy ez most egy olyan dolog, aminél így lehorgonyzunk, elidőzünk, és most ez valamilyen kitüntetett fontossággal bír. Szóval nem az első pillanat éget be, sőt, így az az emlék, ami nekem így megvan róla, az inkább az, hogy nappaliban megy a híradó, és így arra csodálkozok rá, hogy már megint ugyanazt látom, mármint, hogy a füstölögnek az ikertornyok.
Arról tudtok egy kicsit beszélni, hogy mit lehet tudni arról, hogy a magyar közvélemény hogyan vélekedett Amerikáról a múltban, tehát akár a Horthy korszakban, akár a reformkorban, így mit jelentett az USA a magyaroknak?
Egyrészt a 19. században, főképp a reformkorban szinte egyöntetően pozitív Amerika kép jön létre a hazai nyilvánosságban, nyilván annak egy szűk szeletében, vagy eleve a nyilvánosság a társadalomnak egy szűk szeletét éri el, ezt inkább így értem. A modernizáció, a haladásnak az eszméje az, ami kritikátlanul kerül átvételre, és egy ilyen belső felhajtó erőként kerül el sajátításra, és ez az, ami a 20. század első felében, például az első világháborúnak, a gazdasági világválságnak, meg a Horthy korszaknak a képülése által árnyalódik, és megteremtődik egy utópikus helyett, egy kritikával átitatott Amerika kép, ami egyrészt a hagyomány nélküliséget, a kulturálatlanságot, az anyagiasságot, felgyorsult életmódot teszi meg. Sokszor idézett közhelyekké, és emellett ugyanakkor a leginkább Amerikának az idegenszerűsége, a hatalmasság, akár a felhőkarcolók, vagy a különböző beruházások képében ez az, ami kiemelésre kerül, ugyanúgy a modernség, akár technológiai szinten a gyorsabb életvitel és a másabb férfinői viszonyok. Meg úgy alapvetően a nagyobb jólét, a több lehetőség az, ami mondjuk így nagyon gyakran kiemelésre kerül, de ennek mondjuk vannak eléggé ellentmondásos lenyomatai. 39-ben jelenik meg egy Harc a földért nevű ponyvaregény, aminek az a végkicsengése, hogy a magyar paraszt, aki eladja a kevéske földjét azért, hogy Amerikában szerencsét próbáljon, az igazából rosszul jár, mert hogy a szegénységgel, meg a problémákkal, igazából azzal találkozik, hogy Amerika nem az az ideáltipikus világ, mint amit ő elképzelt magának. Vagy szóval így annak az ilyen kritikáját nyújtja, de ami még ilyen nagyon... Ugye a másik furcsa lenyomat, azt mondjuk Márai Sándornak van 1937-ből egy rövidke írása, Szegény Vinetú a címe, és afelett kesereg, hogy a bölcs indián karaktere az kezd kikopni, mint aki ugye az amerikai értékeket számára megtestesítette, és akkor az amerikai gangster meg a milliárdos lesz az új hősalak, aki a sajtóban megjelenik. De úgy alapvetően, ami nagyon domináns, ez az öreg Európának a problémái és a fiatal Amerikának a dinamizmusa, amihez van egy ilyen ellentmondásos viszony, hogy, hogy most igazából a Európa és Magyarország problémáira Amerika megoldást tud-e nyújtani, kb. Ez az a kérdés, amivel a különböző politikai irányvonalak viaskodnak, és erre különböző válaszokat adnak. Például az azon való pörgés, hogy a jazzzene az mondjuk a bűnös város jelenti, meg a idegen és romlott életvitelt, és így ezzel szemben védelmezni a magyar nótát és az eszményiként elképzelt hazai értékeket, értékrendet, az mondjuk egy megnyilvánulása ennek a sajátosan korabeli két világháború közötti Amerika képnek.
Az érdekes, hogy kulturálisan, vagy hogy az, hogy ez kulturálisan is jelent valamit Amerika, ez így inkább tényleg így a 20-as, 30-as évektől kezd el lenni, és hogy előtte ez kulturálisan kicsit így, vagy ilyen semlegesebb, vagy ilyen lesajnált, hogy hát úgy nincs is nagyon, hanem hogy ez a nagyon modern, nagyon gyors, ez a Great Gatsby-s világ gyakorlatilag, és hogy másrészt meg van egy ilyen politikai, kulturális kapcsolódási pont is, ami ugye azt a fajta ilyen szabadság eszményt képviseli, ugye Kossuth jár Amerikába, azt hiszem 51 végén ér ki, és fél évig van ott, tehát igazából 1852 első felében van kint Amerikában, és rengeteg beszédet tart, meg nagy lelkesedéssel fogadják a Fehérházban, meg mindenhol, de hogy nyilván, tehát, hogy ez egy kudarcos út, semmilyen támogatást, vagy semmilyen politikai, vagy hivatalos anyagi támogatást nem tud összeszedni, de hogy hát azért megy Amerikába, mert hogy azok mégiscsak a szabadságot, a zsarnokság elleni küzdelmet jelképezik, és hát Kossuth is ezért tud akkora ilyen popkulturális karrierbe befutni, tehát gyakorlatilag az amerikai képviselőház előtt ő a második külföldi, akinek megengedik, hogy beszédet mondjon. Az első az a Lafayette Marquis, aki az amerikai függetlenségi háborúban harcol a felkelők az amerikaiak oldalán, a britek ellen. Ennek aztán a kulturális jellemzői csak így a 20-as, 30-as évektől jelennek meg, és nyilván van ez az árnyoldal része, de van a mintakövetés végig, tehát most pont az első magyar hangos film, a Kék bálvány, az gyakorlatilag erről szól, hogy egy ilyen lecsúszott magyar gentry elveszíti mindenét, és kimegy Amerikába. Tehát, hogy az is ilyen, kimondottan ilyen hollywoodiasra van fazonírozva az egész.
azt mondjátok, hogy ezek az értelmezések alapvetően meg is jelentek a magyar filmben?
Hát abszolút, amit Szilárd is említett, az jól lekövethető, megfigyelhető magyar filmben, az, hogy ezek a típus karakterek, hogy az Amerikát megjárt magyar szereplő, aki visszatér, vagy mondjuk egy amerikai szereplő feltűnik, vagy mondjuk egy Amerika, az vagy kizárólagosan, vagy mondjuk epizódikusan, mondjuk helyszínként megjelenik, vagy valamilyen szinten azáltal is részét képezi az amerikai kultúra, mondjuk két világháború közötti filmeknek, hogy mondjuk a jazz zenének a szerepeltetése, megjelenése, mint mondjuk egy háttérelem, aminek mondjuk akkor ugye egyre inkább lesz politikai jelentése azáltal, hogy mit kötöttek hozzá, hogy a jazz zene mit képvisel, miért tartották károsnak vagy üldözendőnek, például a szélsőjobbnak a részéről. És az az érdekes, hogy nagyon sokszor mondjuk ezek az Amerikát megjárt szereplők, vagy amerikai szereplők, azok sokszor mondjuk lenézettként jelennek meg. Ez nem filmes példa, hanem rejtőregényekben is feltűnnek ilyen Amerikát megjárt magyarok, akik közül lehet, hogy egy-egy szereplő az mondjuk meggazdagodott, de hogy a gazdagság az nem járt együtt a kultúrának a megszerzésével, szóval, hogy az európai kultúrfölény az mondjuk így ezáltal tudott megjelenni, hogy a hagyomány az nem vásárolható meg mondjuk ezáltal, hanem mondjuk ebbe a európai világban kell élni azért, hogy az ilyen korabeli akár arisztokrat, akár értelmiségi ember ideálnak mondjuk maradéktanul meg tudj felelni.
Hát meg ugye Ábel kimegy Amerikába, igen, aztán hazajön és megállapítja, hogy mégiscsak azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, és hát Amerika nem az a hely, ahol ő otthon lenne. Szóval, hogy ez a gyökér kérdés is ilyen.
Igen, amúgy ez az, ami nagyon érdekes szerintem, hogy ez az Amerika, mint csodavilág, és az a típusú csodavilág, amiben utána csalódnak a szereplők, vagy pedig az Amerikában szerencséjüket megcsinált emberekben az itt maradottak azok, akik utána csalódnak. És mondjuk ez például akár még ilyen emlékiratok szintjén is lekövethető, most ilyen történeti forrásokra gondolok, szóval az amerikás magyarok, ahogyan tartják a kapcsolatot az otthoniakkal, és mondjuk, hogy mondjuk mit csatolnak ezekhez az emberekhez, és mondjuk így visszaigazolják-e azt, amit képzelnek róluk, vagy sem, mondjuk, hogy ezek a rokoni kapcsolatok mennyire maradnak meg szorosnak, vagy hogy így mennyire, hogyan és miképp jön létre mondjuk az eltávolodás, vagy az elhidegülés. Én azt javaslom, hogy Magyarország Amerika képéről próbáljunk meg áttérni USA-nak az önképére, és összeszedni, hogy ez milyen elemekből tevődik össze, és hogy ezeknek az építőkockáknak mondjuk milyen köze lehet magához a filmhez.
Olvastam a Csizmadia Ervinnek több írását arról, hogy mi a film politikai szerepe Amerikában, és mondjuk ezzel szemben mi Magyarországon. Nagyon izgalmas dolgot ír erről, és ebben írja azt, hogy Amerika szempontjából ez azért különleges, meg van nagyon fontos feladata a filmnek, mert a társadalom a filmen keresztül látja önmagát, és hogy a társadalomnak szüksége van arra, hogy megerősítést kapjon azáltal, hogy látja magát, és hogy a saját tapasztalataik azok valahogy így egybeesnek azzal, hogy Amerika egyszerre erőszakos, olykor elnyomó, néha arrogáns, de hogy ezzel együtt ez mégis Amerika, ez mégis jó hely, ezek vagyunk mi, és mindig van valamiféle lehetőség a jóra, vagy valami jó végkifejletre.
Szóval szerintem van az, hogy ez az amerikai, tehát az amerikai Egyesült Államok, meg az amerikai társadalom kialakulása, történeti emlékezete szempontjából, azt szerintem nagyon fontos, hogy hogy van egyfajta ilyen kiváltságosság tudat, ami nagyon erősen kötődik a moralitáshoz, tehát a közösségi moralitáshoz, a közjó moralitásához, abban az értelemben, hogy ez az egész felvilágosodáskori nyugati politikai gondolkodásnak az volt az alapvető kérdése, hogy hogyan lehet olyan államot csinálni, olyan alkotmányt megalkotni, amelyik biztosítja a közjót, amelyik megakadályozza azt, hogy valamilyen negatív szélsőségbe csapjon át a politika, tehát hogy egy személyi zsarnokságá, vagy egyébként a többség zsarnokságává alakuljon át. Ugye ez a klasszikus ilyen felvilágosodásbeli republikánus gondolat, ami az egész alapítóatyáknak az egymásra is vitatkozó irataiból, ebből a Federalist Paperből kirajzolódik, hogy lehet egy jó alkotmányt, egy morális alkotmányt megalkotni. És az Egyesült Államoknak, a politikai elitjének, a társadalmának mai napig az önképe, hogy ez az alapító atyáknak egyébként sikerült, és hogy ilyen értelemben valahogy én ezt látom mindenhol, hogy egyrészt van egy ilyen kettőssége, egy ilyen kreatív feszültsége is, de egy sokszor meg szinergiája az egyéni cselekvésnek, a morális vagy immorális egyén cselekvésének, és az intézménynek, amit felépítettek, amin belül ezek az emberek mozognak, amik adott esetben korrumpálják ezt a dolgot, és így tovább, de hogy, és akkor ez a csizmadiás analógiádból jutott ez eszembe, hogy igazából a politikai cselekvésre ilyen értelemben mindig a rendszeren belül ad valamilyen módon magyarázatot a film, tehát hogy vagy olyan cselekvési lehetőséget, hogy mindig van út a rendszeren belül, tehát van az, hogy az ilyen különleges hős, a normaszegő, akár pozitív, akár negatív értelemben megváltoztat valamit, de hogy van az is, hogy az intézményrendszer az mindig a negatívumot meg valahogy magán belül tudja tartani. Tehát, hogy szerintem van egy ilyen központi politikai és morális lehorgonyozottsága az egésznek, és hogy igazából valahogy mindenki ezen a... Tehát, hogy az, amit közösségnek mond a csizmadia, azt én kicsit így is fordítom le, hogy rendszeren belül lehet mozogni, lehet érvényesülni, és hogy még a challenger, tehát még a kihívó is alapvetően valahogy rendszeren belül tud maradni.
Amúgy erre...
Mert hogy ez egy jó alkotmány, amelyik lehetővé teszi a jó életet, a jó, szabad, méltóság teljes életet.
Amúgy erre ráfordulva, amit mondtál, jutott eszembe, hogy a Chicagói hetek tárgyalása is mondjuk egy felhozható ezzel kapcsolatosan egy példaként, mert a rendszeren belül maradásra, és András Csabának van egy erről szóló kritikája, ugye ez egy olyan esetet dolgoz fel, mert maga a film, ami egy vietnámi háború miatt megvalósult tüntetésnek az erőszakos leveréséről szól, ami után a Nixon adminisztrációnak a fellépése nyomán egy lényegében egy kirakat per jött létre, ahol a tüntetés megszervezőket vádolták meg, és van egy jelenet, ahol az egyik tüntetés szervezőnek a szájába adja a forgatókönyvíró Aaron Sorkin azt a mondatot, hogy hát az amerikai demokrácia intézményei azok nagyszerűek, csak most a pozíciókban hitvány emberek ülnek, tehát maguk az intézmények jók, csak a működtetői azok, akikkel morális probléma adódott, és az a nagyon érdekes, hogy megvan ennek a tárgyalásnak a leírata, és ugye ez egy olyan mondat, ami nem annak az adott szereplőnek a akkori gondolatvilágát tükrözi, sőt azzal valójában szinte ellentétes, hanem maga Aaron Sorkin az, aki mondjuk, hát forgatókönyvíróként például az Elnök embereinek a megalkotójaként is, hát az az egyik fő attribútuma, hogy ő igenis hisz magukban az intézményekben, és elkötelezett amellett, hogy itt valójában a legtöbbször csak személyzeti problémák vannak, tehát a jó embereknek kell a helyzetbe kerülniük, és akkor ő valójában minden megoldható, de hogy nem magukat az intézményeket kell átalakítani. Vagy legalábbis, hogyha le akarom egyszerűsíteni az ő politikai értékvilágát, akkor ez kb. Így összegezhető.
Abszolút.
Mennyire vannak használva az aktuális emlékezetpolitikának az építésére és formálására ezek a filmek, vagy az elnököknek az építése, vagy az arcképcsarnok építése, ezek nyilván innen Magyarországról kevésbé látjuk azt, hogy ott egy, nem tudom, történelmi film az alapvető aktuálpolitikai csatákban vagy térképen hol helyezkedik el, de hogy ez a funkció, ez mennyire magától értetődő ezeknek a filmeknek az esetében?
Hát amúgy azt szerintem érdekes, hogy ugye így az elmúlt éveknek ez a fajta ilyen önvizsgálódási folyamata, ami ez az egész ilyen részben a Black Lives Matter, részben az őshonos lakosságnak a hát polgárjogi vagy ilyen területhasználati jogai küzdelmei kapcsán kijön, azt szerintem hozza azt, hogy valamilyen módon egyrészt a hősöknél is bekerülnek valamilyen módon ilyen árnyaló szempontok, nem tudom, és most nem kimondottam filmekre gondolok, hanem így tágabb emlékezett politikai projektekre, akár a médiában, vagy a popkultúrában tágabban, hogy a, nem tudom én, a Jefferson, vagy a Washington, mint ilyen nem fekete-fehér karakterek, és másrészt pedig visszajön az a faj, ahogy az ilyen egyértelmű negatív szereplőknek a kijelölése, tehát szerintem Nixon ebből a szempontból az utóbbi években nagyon sokszor szerepel, vagy a Nixon karaktere, ha még nem is jelenik meg, mert ugye mit tudom én, pont ez, amit említettél, a 68-as chicagói események kapcsán, az abban nem jelenik meg, vagy ez az egész Fehérház vízszerelői, azt hiszem így fordítják, vagy vízvezetékszerelői, már nem tudom pontosan, hogy fordítják. Szóval, hogy ezek a nagyon negatív karakterek is megjelennek, hogy rajta keresztül el lehet mondani egyébként a nemzetnek a negatívabb arcát, és valamilyen módon exorcizálni is. Tehát, hogy szerintem azért az elnöki karaktereknek van egy ilyen funkciója is, hogy kvázi ilyen ördögűző funkció, hogy ki számot vetünk a negatívumokkal, és valamilyen módon kiűzzük az ördögöt.
Amúgy ebből a szempontból tényleg a Nixon szerintem a legérdekesebb, mert egyetlen egy példát nem tudok mondani, amikor ő pozitívan jelent volna meg, amikor nem jelenik meg, vagy alig jelenik meg, akkor is kvázi jelen van, amikor jelezve van az, hogy most így a Nixon korszak idején vagyunk, mondjuk ott van a Félelem és reszketés Las Vegasban, ahol van egy jelenet, amikor már így, hát ugye az a hippi korszaknak, meg az ahhoz kapcsolt ideáknak a bedőléséről, az abban való csalódásról szól, nagyjából zanzásítva maga a film, és van egy jelenet, ahol a két központi szereplő totálisan szét van már csapva, és a háttérben megy egy tévé, ahol a Nixon magyaráz valami, de hogy így feltűnik. De hogy így minden esetre az a mélypont, ahová jutott maga a beat korszak, hippi korszak, ez a megfeneklés, ez össze van kötve egy másik mélyponttal, ami meg ugye a Nixon által képviselt mélypont, ez a morális Mariana árok kb., ahogyan az amerikai filmben az ő hagyatéka fel lett dolgozva. És nekem egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy szerintetek a politikai cselekvés lehetőségéről hogyan gondolkodik az amerikai film, ha például az egyéni hősökre gondolunk, és van esetleg valamilyen ezzel kapcsolatos szemléletes példa, ami az eszetekbe jut.
Tök érdekes az, hogy milyen sok filmben van az, hogy egy titkot kell megfejteni, vagy le kell leplezni valamit, és akkor, ha ez megtörténik, annak már automatikus következménye az, hogy rend lesz ezután. Gondolok például arra, hogy ugye sokszor vannak, nem tudom, nyomozók főszerepbe, meg sokszor vannak újságírók főszerepbe, és hogy ez is azért ilyen izgalmas, mert azért a sajtó presztízse, meg a sajtó szerepe a két társadalomban mennyire más, tehát hogy ugye nem olyan régiben fel lett dolgozva az, hogy a New York Times két újságírója hogyan leplezte le a Weinstein ügyet, és ezáltal hogyan indult el a MeToo mozgalom. És ugye ott is arról van szó, hogy két újságíró gyakorlatilag leleplezett valamit, és hogy ebből már következik maga a megoldás, vagy hogy így logikus, hogy mi lesz erre a társadalmi válasz, míg hogyha mondjuk abba belegondolunk, hogy mi történik a magyar tényfeltáró sajtóban, nem az, hogy film nem készül ezekről az újságírókról, hanem nem következik evidensen semmi abból, hogyha van egy cikk a különböző ügyekről, amik történnek. Szóval ez nekem mindig egy ilyen tök izgalmas dolog, hogy maga a nyilvánosság ereje, meg az, hogy valami kiderül, abból már ilyen tök evidensen következik azonnal így automatikusan a megoldás.
Igen, a politikai rendszer ilyen értelemben responszív, tehát hogy folyamatosan reagál erre, és hogy ennek a leleplező dolognak így tényleg van egy ilyen, szintén egy ilyen erős emlékezett politikája, tehát nem tudom én, ez a Gatsby időszaknak, tehát a Gilded Age-nek a 19. század végének a lezárása, az a vadkapitalista időszaknak a lezárása, az is gyakorlatilag egy ilyen újságírónő leleplezi a Standard Oil-t, az olajtársaságot, hogy hogyan monopolizál mindent, és hogyan lehetetleníti el a versenytársakat, és annak hatására aztán, tehát ez a narratíva, annak hatására jön a politikai válasz, ami gyakorlatilag feldarabolja ezt a nagy monopolvállalatot ilyen kisebb részekre, és gyakorlatilag egymás ellen versenyeztetni kezdi az korábban még egy nagy vállalatot, és hogy azóta így folyamatosan ez visszajön, ez nagyon érdekes tényleg.
Van egy karaktertípus, amiről még nem sok szó esett, vagy legalábbis érintőlegesen, és ők pedig a kis stílű ügyeskedők, az antihősök, és bizonyos esetekben ezek az alakok még érdekesebbek tudnak lenni, mint a morálisan feltetetlen hősök. És szerintetek miért van az, hogy ez a karaktertípus egyrészt jobban tud működni, mint mondjuk egy olyan, mint egy oknyomozó újságíró, aki megy előre, szedi össze az információkat, és nem lehet megzsarolni, nem lehet megfélemlíteni, és előáll az ügyekkel. Szóval így ennél azért valamivel emlékezetesebb tud lenni egy esendő hős, vagy mondjuk egy morálisan szürke zónában mozgó hős, és esetleg milyen példát tudtok mondani ezeknek az ügyeskedőknek az előfordulására?
Nem tudom, én azon gondolkodom, hogy ez mennyiben egyébként egy ilyen amerikai dolog. Úgyhogy én nagyon sokszor mondtam, ezt szoktam István a királyból idézni a volt is, lesz is, ez itt a praxis, mindenkornak rendszere van, típusú dolgot, ami azt hiszem, hogy pont ezt a fajta ügyeskedést fejezi ki, hogy minden rendszerhez lehet alkalmazkodni, Koppányhoz és Istvánhoz egyaránt, hogy a két végletet vegyük, és hogy abban meg lehet rend, vagy hogy érvényesülni lehet, meg lehet találni a számításodat, És hogy nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, hogy van-e különbség az amerikai és a kelet-európai ügyeskedés között ilyen szempontból, nem tudom.
Bennem is az merült fel, hogy ez biztosan egy Amerika-specifikus kérdés, mert lehet, hogy stílusában vannak jelentős különbségek, de szerintem az, hogy szimpátiát érzünk az ilyen karakterek iránt, az így azért is van valószínűleg, amit a Szilárd mond, hogy egy olyan rendszer, ami adott esetben éppen magára hagyja az embereket, és ezek az emberek akkor ilyen alternatív utak után fognak nézni, ezekre kevésbé haragszunk, mert érthetőek a motivációik, és adott esetben a nézőt is ugyanazok a károk érik, amire a karakternek egy ilyen alternatív válasza van, és erre egy ilyen példának mondanám azt, ami már nem az ügyeskedés kategóriája talán, de szerintem nagyon szemléletes, hogy ekkora kultusza van Magyarországon, például Ambrus Attilának, és őt végül is nagyon sokan úgy magyarázzák, hogy ez egy válasz volt arra, ami a, nem tudom, az a típusú válság, ami a rendszerváltás után következett be. Szóval ilyen politikai érvek is vannak az ő emlékezetében, amik ilyen típusú felmentések. Szóval szerintem ez megvan ebben a kultúrában is.
De most csak így erről jut eszembe, hogy ez nagyon érdekes, hogy ugye igen, hogy a rendszer magára hagyja, ez az egész ilyen határmentalitás, ez a frontier mentality, az, hogy vannak olyan területek, ahol nem, hogy magadra hagy a rendszer, hanem, hogy kvázi nincsen, vagy a te felfogásod szerint, mert mint most általános alanyt használok, tehát a karakter, vagy a helyzetben lévő ember felfogása szerint nincsen ott egy rendszer, hanem hogy neked kell kiépítened, és ennyiben van ennek az ügyeskedésnek egyfajta hősiessége, ami adott esetben lehet, hogy az öreg kontinensen, vagy hogy mondjam, Európában kevésbé van ez meg, hogy folyamatosan bővül a terület, meg kell hódítanod neked gyakorlatilag az üres lapot, most ezt tegyük félre, hogy ezek nem üres területek, és hogy léteztek ott is szofisztikált társadalmi rendszerek, de hogy az amerikai, nem tudom, ilyen cowboy szempontjából gyakorlatilag ott van üresen a természet, és neked kell felépítened valamit, és ez egy nagyon nehéz, nagyon nincsenek sem morális, sem társadalmi támpontjaid ezekbe a helyzetekbe, és ilyen értelemben ez is valahogy heroizálható, hogy ebben a fajta ilyen helyezkedésben, ügyeskedésben, találékonyságban gyakorlatilag van valami hősies, valami előremutató. Még azzal
igen,
együtt,
hogy... maga a kockázatvállalás.
Ja, igen, pont ezzel, hogy azzal együtt, hogy vállalod a kockázatot, igen.
Ebben a podcastban sokat szoktunk beszélni arról, hogy amikor az újságírói munkát ábrázolják filmekben, hogy ez milyen idegesítő, mert általában úgy mutatják be, hogy mindenki így futosgál egy szerkesztőségbe, folyamatosan csöngenek a telefonok, és folyamatosan mennek a fénymásolók, és üvöltözik mindenki, és ezzel kapcsolatban szoktuk elmondani, hogy a Partizánban nem így szoktunk dolgozni, mert ilyen munkakörnyezetben nem lehetne egyáltalán dolgozni, de ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nyilván az amerikai politikai filmekben előfordul azért, hogy a politikai háttérmunkát végző stábokat láthatjuk, meg a kampány is egy olyan dolog, ami elő szokott fordulni filmekben, hiszen egyébként eléggé alkalmas is, egy dinamikus dolog, tehát jól ábrázolható egy filmben, de nektek van olyan példa a fejetekben, amikor ilyen típusú háttérmunkát végző stábot láttatok, és azt éreztétek, hogy valamennyire is hasonlít a valósághoz?
Hát... nem, az érdekes, hogy nekem erről mindig valamilyen nagyon erős negatív értéktartományok vagy értékkapcsolások jutnak eszembe az ilyen a politikai stáb kapcsán, és persze tényleg ott van az elnök emberei, aminek gyakorlatilag ez az ilyen funkciója, vagy valami, hogy itt ilyen erkölcsös, jót akaró emberek dolgoznak valamilyen jó érdekében, egyébként politikailag ők is ügyeskednek ilyen értelemben. De szóval, hogy ebben mindig még az ő esetükben is van valami fajta ilyen cinikus, számító, amorális dolog, még az elnök embereibe is. És akkor nyilván hozhatjuk a példákat, a, nem tudom, igen, a Kártyavárból például a Doug karakter, mint ilyen, tényleg az ilyen intéző, tehát a sötét arca az amúgy sem túl fényes arcú embereknek, vagy nem tudom, ilyen vígjáték szintjén, nekem mindig ez jut eszembe, ez a amikor a farok csóválja. Nem tudom, megvan-e nektek ez igen. A vígjáték, ez a 90-es évekből ez a amikor a, tehát ez egy nagyon tipikusan Clinton-éra beli film, hogy az elnöknek szexbotránya van, és akkor kitalálja a tanácsadója, hogy hát akkor kéne egy műháborút rendezni, és akkor egy ilyen álháborút csinálnak, hogy az Egyesült Államok viccből hadat üzen Albániának, hogy így gyakorlatilag egy ilyen háborús helyzettel tereljék el a figyelmet, és hogy valahogy, ha belegondolunk, a való életben is kik, akik, tehát itt a régiónkban ugye, akikre gondolunk, tehát erről is van egy film, aminek most nem fog eszembe jutni, de amikor az amerikai tanácsadók mennek, hogy Boris Jelcin második elnök, egy újraválasztási kampányát segítsék, és egy gyakorlatilag teljesen széteső alkoholista Jelcint, akinek a választási, vagy a népszerűségi mutatói nagyon mélyen vannak, azokat így kiügyeskedik, hogy mégis újra válasszák a Jelcint, de ugye, hogy a való, tehát a Finkelstein, a nem tudom én, ezek a példák jutnak eszünkbe a való életből is, egyfajta ilyen a közjót, a korrumpáló valaki jut nekem mindig eszembe, ami szerintem egyébként szintén nagyon távol van a politikusi sok mögött álló tanácsadók és kampánymenedzserek, és nem tudom én miknek a valóságától. Nem feltétlenül morális értelemben, hanem inkább így abban az értelemben, hogy mennyit is számít az ő ilyen munkájuk.
És amúgy mondjuk a filmes megvalósulások kapcsán, ami nekem eszembe jut, például a Farok csóvája kapcsán, hogy ott kifejezetten az van éreztetve, hogy itt maga a tanácsadó, aki ezzel a ötlettel előjön, hogy akkor most itt elterelésként legyen becsatornázva a nyilvánosságba egy fiktív háború, mert hát mit tudnak Albániáról, és hogyan lehetne mégiscsak igazolni ennek a tényszerűségét, hogy van vagy nincs háború ott. Tehát, hogy maguk a tanácsadók meg háttéremberek, hogy nem feltétlenül viselik úgy a politikai következményeket, mint azok a politikusok, akik mondjuk arcukkal vállalják a különböző döntéseket. Legalábbis ez van éreztetve. Én legalábbis így ezt érzem ki nagyon sokszor. Vagy mondjuk az említett Doug nevű intéző fickó a Kártyavárból, ő is mondjuk ez a típus, aki ez a, hát inkább egy ilyen Dan Brown krimibe illő módon ott settenkedik, lopakodik, és ha éppen szükség van rá, akkor ő az, aki bepiszkolja a kezét. És volt már szó erről a két tendenciáról, szóval a cinizmusról és az idealizmusról, aminek tényleg a két legszemléletesebb példájaként talán az elnök emberei hozható fel, és maga a Kártyavár. És mondjuk ti mit gondoltok, hogy miért van az, hogy mind a két esetben ugye egy a magát a demokrata pártot látjuk vagy hatalmon, vagy a hatalom felé menetelni. De hogy minden esetre ők azok, akikhez valamilyen szempontból viszonyulnunk kell nézőként. és hogy mennyire lehet ezt a két sorozatot egymás antitézisekként felfogni, vagy inkább ez a két sorozat kiegészíti egymást, és mondjuk így együtt adnak ki valamilyen komplexebb tapasztalatot, vagy megélést. És hogy mennyire lehet ezeket mondjuk korlenyomatként felfogni.
Hát az biztos, hogy olyan értelemben korlenyomat kicsit, hogy az egyik az így gyakorlatilag ennek az ilyen amerikai idealizmusnak a csúcs időszaka, a történelem vége, a nem tudom én még milyen ilyen kifejezéseket mondjak erre, tehát hogy az Amerika, az Egyesült Államok globális hegemóniájának a csúcspontján, amikor gyakorlatilag a liberális demokrácia győzedelmeskedett, ez ugye az elnök emberei, és akkor a kártyavár az már egy olyan időszakba jön, ahol gyakorlatilag újra kezdődik a történelem, vagy hogy mondjam, ennek az egész ilyen diktatúra versus demokrácia, és ugye általában egy csomóféle politikai konfliktus újra kinyílik nagyon ilyen primér formában, és hogy ilyen értelemben van egyfajta különbség, vagy korlenyomat különbség. Más értelemben viszont azt gondolom, hogy mind a kettőben ez a fajta nem tudom, ez a fajta túlpersonalizáltság van, ami nekem kényelmetlen valamilyen szempontból, tehát hogy az, hogy itt azért mégiscsak arról van szó, hogy milyen minőségű emberek működnek ezekben a funkciókban, és hogy az valamilyen módon magyarázatot ad arra egyébként, hogy mi történik a politikában, ami nyilván nem egy elhanyagolható szempont, én se gondolom, hogy a személyiségnek ne lenne szerepe, de azt is gondolom, hogy azért túl van ez hangsúlyozva, és hogy egyébként az a fajta, tehát, hogy végtelenül, nem tudom én, gonosz hatalompolitikusok is tudnak egyébként történelmi perspektívából nagyon jó dolgokat csinálni, tehát hogy nem feltétlenül a személyiségtől függ, tehát hogy most nyilván a Vietnám az egy másik kérdés, de azért mit tudom én, Lyndon Johnson, aki tényleg a szenátusban nőtt fel gyakorlatilag, és minden kívülről tudott a szenátusról, a politikának erről a fajta ilyen könyöklős, kart hátra feszi, mások karját hátra feszítős politika csinálási módjáról, és egyébként ennek mondjuk lett az eredménye a választási egyenlőség, a teljes polgárjogi törvénycsomag, és egyébként az amerikai jóléti államnak az utolsó ilyen terjeszkedő gesztusa a Great Society, tehát hogy szerintem van ez a fajta ilyen ellentmondás a politikában, hogy alapvetően szerintem kevésbé számít, hogy mit gondol a politikus, és hogy egyébként morálisan milyen karakter, hanem egyébként intézmények, de társadalmi erők az, hogy mire kényszerítik rá az alulról és oldalról és honnan jövő energiát, vagy szerveződések, vagy hasonlók, azt szerintem nagyon fontos, és hogy az ilyen típusú dolgok, mint az elnök emberei, vagy a kártyavár, ez szerintem kilúgozza, de egyébként kilúgozza az olyan filmek is, csak ott nem a politika esetében, de mint a Nagy Dobás, tehát hogy kokainozó idióták hülyeségeket csinálnak, és így kb. Ez, mint magyarázat azért, na.
Igen, de hogy nem csak amerikai filmeknél van az a tapasztalat, hogy nagyon nehéz rendszer meg intézményi problémákat ábrázolni a film eszközeivel, mert ugye mindig a karakterből indulunk ki, meg abból, hogy a karakterek között milyen viszonyok vannak, ezért nagyon sokszor szerintem egy ilyen hatalmas kihívás is egy, nem tudom, forgatókönyvírónak, meg egy rendezőnek, hogy a rendszer kérdéseit ne ilyen egyéni döntésekkel, meg személyes konfliktusokon keresztül ábrázolja, holott persze azt is érdemes mindig szem előtt tartani, hogy persze vannak a világnak nagy kérdései, amik lehet, hogy azért dőltek el úgy, ahogy eldőltek, mert valaki rossz hangulatban kávézott valakivel, szóval, hogy ezt a faktorát sem szabad soha úgy kezelni, mint hogyha nem lenne, de hogy a film eszközkészleteit tekintve sokkal, sokkal nehezebben tud szerintem rendszerkérdéseket ábrázolni.
Nekem még az jutott eszembe, hogy tök érdekes, amit a Lyndon B. Johnsonról mondtál, mert hogy neki a rehabilitációja az kb. Az utóbbi években vagy évtizedekben indult el, és az az érdekes, hogy minden, ami hozzá pozitívumként kötődik, az valamilyen szempontból a meggyilkolt Kennedynek a alakjába épült bele azért, mert ugye ő a be nem váltott, meg nem valósult remény, meg úgy alapvetően a remény megtestesítőjévé tudott mitizálódni valamilyen szempontból, és a Lyndon B. Johnsonról meg talán így jobban megmaradtak a például így a az ellene szóló tüntetéseknek az emlékezete, ugye ott az egyik jelszó ez volt, hogy hey, hey, LBG, how many children killed you today? Ami azért nagyon a maga szó szerintiségében hordozza azt a vádat, ami mondjuk így csak most így a kegyelmi botrányra visszagondolva ilyen nagyon szerintem szemléletes, szimbolikus, hogy egy politikusnak a legnagyobb bűne az, amikor a jövőt számolja fel azáltal, hogy a védteleneknek árt, a gyerekeknek árt, stb. Mert hogy itt is valamilyen szempontból ebben a jelszóban ez jelenik meg, meg valamilyen szempontból a kegyelmi botrányban is ez jelent meg, de hogy pont a Lyndon B. Johnson az, akinek mondjuk így megszépül az ő emlékezete azáltal, hogy mennyire egyöntetűen negatív kép alakult ki mondjuk a különböző popkulturális termékekben, akár a Nixonról, vagy mondjuk ahogyan a Reagannek is van egy nem túl hizelgő, nem túl pozitív képe, ami létrejött. De
egyébként szerintem ennek van amúgy egyfajta ilyen, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy az osztályvonzata jó, de egyfajta ilyen burgyői értelembe vett osztályvonzata, tehát ez ilyen szociokulturális vonzata, hogy azért végső soron az amerikai köztársaságot, az tényleg, és bocs, hogy ehhez így folyamatosan visszatérek, de én ezt valahogy nekem nagyon fontos, hogy azt azért nem demokráciának találták ki, hanem egy ilyen morális, intellektuális arisztokráciának, ahol művelt, intelligens és morálisan integer emberek irányítják az országot, és hogy ennek viszont csak ez a Kennedy-Johnson szembeállításba, és több ilyen szembeállítást tudnék még hozni, hogy van az, hogy ez a Kennedy-k, mint a nem tudom, ilyen hosszú generációkon át tartó országirányító, az ország csúcs elitjének részét képező új-angliai elit versus egy texasi paraszt gyerek, aki vizé tényleg a nagyon-nagyon brutálisan méről, nagyon kemény ilyen redneck környezetből jutott el egészen az elnökségig. És hogy szerintem van, hogy például a Roosevelt karakter is, mert mint az FDR karakter, az is egy ilyen, ez a fajta ilyen morális arisztokráciát képviseli, és akkor ehhez képest az olyan karakterek, mint az Andrew Jackson, vagy a Nixon, vagy az LBG egyébként, az meg ez az outsider kicsit ilyen, aki valahogy ennek a morális arisztokráciának a normáit megszegi, és akkor itt eljutunk a jelenhez is abban az értelemben, ahogy a Clinton-Trump kampány 2016-ban lezajlott ez a gyöngysor markoló, kéztördelő, ilyen, jaj, hát ilyet nem lehet mondani típusú, ilyen elit norm, ilyen kulturális normákhoz való ragaszkodás. Ez szerintem azért ott van erősen. Igazából ez a fajta elitizmus minden politikában ott van, mert ha megnézed, akkor ott van a brit politikában is, csak hogy, vagy a franciában, vagy a nem tudom mi, csak hogy más tartalma van az elitnek, tehát hogy a brit esetben más jelent, az amerikai esetben más jelent, a spanyol esetben más jelent, nem tudom én, így, és így tovább, és így tovább, és hogy ez a fajta ilyen morális arisztokrácia, ez az, ami mostanra gyakorlatilag ez a fajta ilyen progresszív, hát igen, ez a progresszív liberalizmus az, ami gyakorlatilag mára ezt megjeleníti.
Amúgy említetted a brit politikát és a Margaret Thatcher-nek a filmes sorozatbeli feldolgozásai kapcsán is általában ez az, ami egy empatizálásra okot adó szempontként szokott megjelenni, hogy alulról harcolja fel magát, meg be magát az elitbe, és hogy mennyire mondjuk különbözik attól a világtól, amit mondjuk a királyi család képvisel, de hogy minden, meg a arisztokrácia, szóval azok, akik úgymond beleszületnek a hatalomba, pozícióba, és amit említettem korábban az Oliver Stone-nak a Nixon filmjében is, ez az, ami mondjuk egy pozitív jellemvonásként van valamennyire bemutatva, szóval, hogy van itt egy lentről felfelé küzdő karakter, aki azzal szembesül, hogy az ellenfele az meg benszülött az elitben.
Akkor menjünk rá szerintem így az adás végén az aktuális filmre, ami részben ennek a beszélgetésnek is az apropóját adja, ez pedig a Trump sztori. Röviden összefoglalva, ez Donald Trump karrierjének a felemelkedését mutatja be, egy mester-tanítvány viszonyba ágyazva, amiben tulajdonképpen az ügyvédje által tanulja meg azokat a hatalmi mesterfogásokat, ami alapján a későbbiekben ő sikereket ér el, és azt is bemutatja ez a film, hogy hogyan lesz tulajdonképpen eléggé szomorú vége ennek a viszonynak. Tulajdonképpen egy átvitt értelmű apagyilkosságot látunk ebben a történetben, és idáig is tart, tehát hogy ennek az ügyvédnek a haláláig látjuk a történéseket, tehát az már egyáltalán nincs benne a filmben, amikor Donald Trumpnak politikai karrierje kezdődik a szónak abban az értelmében, hogy elnökjelöltként belép a politikai térbe, szóval ezek alapvetően a nagy üzleti dobásait mutatják be a filmnek a különböző jelenetei, például a Trump toronynak a megépülését, stb. És közben pedig még azt is meglátjuk, azon kívül, hogy az ő dinamikájukba valahogy betekintést kaphatunk abba, hogy hogyan próbálja az üzleti világ manipulálni a politikát, vagy hogyan próbálja az üzleti világ manipulálni az igazságszolgáltatást, azon kívül még azért abba is egyfajta betekintést kapunk, hogy mennyivel volt akkor más az akkori New York, mint most, mennyiben voltak mások akkor a lehetőségek, illetve a családi hátteréről is, meg az első feleségéről is, és az ő viszonyukról is elég sok mindent megtudhattunk Trumpnak és az első feleségének a viszonyáról, meg az apjáról, meg a testvéréről, szóval ez erről szól a film, és hogyha azt a kérdést kellene megválaszolni, hogy tulajdonképpen mi ez a film, akkor én azt mondanám erre, hogy ez egy teljesen jó, és egyébként elég szofisztikált, és elég jó minőségű propaganda film. És ezt úgy mondom, hogy az én értékíteletem, tehát hogy itt értéksemlegesként állítom azt, hogy ez egy propaganda film, nem úgy, hogy ez egyfajta rossz dolog lenne, szerintem funkciója volt annak, hogy ez a film most jött ki, és funkciója van a jelenlegi választási kampányban is ennek a filmnek, de hogy ettől még ez nem egy rossz film, sőt, szerintem ezt a funkcióját egyébként elég jól el is látja. Nem egy egybites kritikát fogalmaz meg Trumpról.
Amúgy én is tökre élveztem, meg így tényleg így kvázi elrepült az a két óra, tehát hogy én azért van nekem egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy 6 órán keresztül nézek sorozatokat egymás után, de valahogy egy 2 órás filmre néha sajnálom az időt, és hogy így mindig azt szemmel szoktam nézni, hogy na hát ezt kivágtam volna, de hogy itt most egyáltalán nem éreztem ezt, na de hogy mélyebbre is menjek meg erre az egész propaganda dologra. Szóval megmondom őszintén, nekem ez a film nem Trumpról szólt. És hogy ez lehet, hogy egy ilyen specifikus olvasata vagy nézete a filmnek, és részben összefügg azzal, hogy az intertextuális olvasatokkal egy kicsit, mert hogy ugye nevezzük meg az ügyvédet, a Roy Cohn, ő aki kvázi a mester, aki azt csinálja Trumpból, aki lesz végül, ez a skrupulusok nélküli, gátlástalan, narcisztikus üzletember, de hogy valójában nekem ez a film kicsit egy ilyen, szintén egy ilyen ördögűzésként jött át sok szempontból, amiben Trump ilyen értelemben valahogy még, tehát az film első részében kifejezetten szimpatikusnak jön ki, és igazából később sem érzem olyan túlzottan negatívnak a mester a Roy Cohn karakteréhez képest, és hogy ez is nagyon érdekes ilyen történetizé, hogy így egy év leforgása alatt két ilyen műalkotás is, vagy ilyen filmes műalkotás jön ki, ahol Roy Cohn elég fontos ilyen központi mellékszereplő funkciót tölt be, a már említett Fellow Travelers-ben ott van végig a sztoriban az 50-es évektől a McCartney-féle ilyen baloldalellenes Joseph McCartney szenátor által vezetett, de gyakorlatilag Roy Cohn által lemenedzselt baloldalellenes és melegellenes tisztogatásban, ez ugye a vörös rettegés és a levendula rettegés, a Red Scare és a Lavender Scare neveket kapták, amikor gyakorlatilag az amerikai államigazgatásból és egyébként a kulturális életből is tisztogattak embereket azért, mert baloldali szimpátiájuk volt, vagy azért, mert a vélt vagy valós melegségük miatt. És hogy valamilyen módon mind a kettő film ezt a Roy Cohn karaktert, egy closeted, meleg karaktert ördögűz ilyen szempontból. Szóval, hogy ez nekem nagyon fura volt, hogy ez a csávó, aki tényleg egy ilyen politikai intéző az 50-es évektől a 80-as évek közepéig, vagy végéig, most már nem emlékszem pontosan, mikor halt meg, és hogy ilyen szempontból ez tök érdekes volt nekem, amire így most nincs feltétlenül magyarázatom, csak hogy ezt így ettől függetlenül szerintem ez egy releváns dolog. A másik része pedig, igen, szerintem a New York leírása nagyon érdekes, meg nagyon szépen elkapja azt az időszakot, amit ilyen, nem tudom, ilyen politikai, gazdaságtani, szociológiai, politológiai szempontból ez a neoliberalizmus létrejöttének az időszakát, mondjuk ezt a 70-es, 80-as évek periódusát, és hogy ilyen értelemben viszont pont emiatt a túlpersonalizáltsága miatt nem feltétlenül jön át, hogy miért most sikerül pont ezeknek a fajta nagyvállalkozóknak ennyire leuralniuk az államot. Azt viszont nagyon szépen mutatja ez a film is, meg az Amerika, vagy a nagy dobás is szerintem sok tekintetben, hogy ennek a fajta ilyen individualista frontier magatartásnak az árnyoldala, az gyakorlatilag egy kvázi, és részben ennek a morális arisztokrácia tudatnak is az árnyoldala, vagy a negatív szélsősége, az ez az ilyen akaratdiadala típusú, már náci típusú übermensch felsőbbrendűségi tudat, hogy az, aki akar, az, aki ügyeskedik, az, aki kiharcol magának dolgokat, az valamilyen módon felsőbbrendű rá, más szabályok vonatkoznak rá, ugyanazok a rojkón ilyen karakter, tehát hogy annak a fajta gazdasági elitnek szabad azonos nemű szexet folytatnia, mert hogy az valójában nem is merekség, az valami teljesen más, ez a felsőbbrendű embernek kijáró valamilyen privilégium, és ez szerintem a nagy dobásban is nagyon erősen benne van ezeknek az embereknek, hogy ők így bármit megtehetnek gyakorlatilag, és ez a fajta, ami aztán később ebbe az ilyen Peter Thiel-i, Elon Musk-i, szilíciumvölgyi vadkapitalistáknak a szintén ez a fajta ilyen nagyon erősen nácizmusba hajló, vagy ilyen übermensbe hajló felsőbbrendűségi tudat, ami megenged bármit. Azt szerintem viszont nagyon, nagyon szépen ábrázolta ez a film, és ilyenre példát keveset láttam.
De egyébként az is érdekes, hogy ezek az értékek, amik ilyen nagyon mantraszerűen el vannak mondva többször, hogy vannak a vesztesek és a győztesek, és versengeni kell, és dominálni kell, és támadni kell, ugye meg van fogalmazva ez a három szabály. Kicsit úgy érzékelteti a film, mint hogyha ez lenne az igazi, vagy ez lenne egy igaz diagnózis arról, hogy milyen valójában az ember, és hogy lehet szépelegni, meg lehet hazudni, de hogy ezek az emberek mondják az igazat arról, hogy valójában az ember az önző, és hogy inkább önző, és inkább versengő, mint szolidáris, vagy együttműködő, szóval, hogy ilyen, az ilyen főüzenetnek én azt éreztem, hogy ezt akarja mondani a, nem tudom, rendező arról, hogy mi tulajdonképpen a Trumpnak az önképe, meg az emberképe.
Nekem ugye erről azt jutott eszembe, hogy az Enron vállalatról szóló dokumentumfilm, a Smartest Guy in the Room, ott egy leleplező gesztussal van megemlítve az, hogy azt hiszem a vezérigazgatónak volt az egyik kedvenc könyve, a Dawkinsnak az Önzőgén című kötete. És ott is valamennyire az van megfogalmazva, az van megkapargatva, hogy jelen volt ez a típusú gondolkodás vagy érdeklődés a vállalati szférában, egy ilyen coaching előtti öntrenírozás abban a szempontból, hogy na, hát ami mondjuk így benne van mondjuk az ilyen alkalmazott gazdaságpszichológiában is sokszor, hogy akkor hogyan működik ténylegesen az ember, és akkor kik azok, akik leginkább azokat a típusú személyiségjegyeket, vagy működésmódokat tükrözik vissza, vagy igazolják, amivel mondjuk keresztezni lehet azt a típusú működésmódot, vagy világképet, ami kell egy egy vállalat működtetéséhez, sikeressé tételéhez, vagy mondjuk így ahhoz a típusú működésmódhoz, aminek a képviselőjévé a filmben Trump válik. És mondjuk itt az amúgy nagyon érdekes szerintem, hogy ott ténylegesen ilyen kontrasztosság van bemutatva a két időség között. Ugye van a 70-es évek világa, ami egyébként a... hát ilyen sokkal ilyen szemcsésebb módon van felvéve, szóval így az akkori filmeknek a képi világát idézi meg, és ott még egy annyira naív a Trump, hogy ahogy sétálgat az utcákon, akkor is így kb. Rácsodálkozik az utcán sétáló többi emberre, a hajléktalanokra, a felhőkarcolókra, így, mint hogy egy először járna New Yorkban kb. Olyan szinten egy ilyen gyermek ilyen ártatlan karakterként, egy olyan üres lapként van bemutatva, akire a Roykon kezd el utána rajzolni, vagy ő lesz az, aki így a matériát megformálja, és amikor már a 80-as éveknek az idősíkján járunk, akkor már egy, hát egy ilyen VHS-szerű képi világ van bemutatva, ami mondjuk sokszor ilyen rángatott kamerás megoldás, kicsit ilyen reality-szerű felvételeket tartalmaz, valamennyire előre utalva arra is, hogy mondjuk, ahogyan mondjuk Trumpból egy reality hős lesz egy idő után, meg úgy alapvetően az már ugye inkább a 90-es évek televíziójának a világa, jó, meg mondjuk így elindul egy idő után az MTV, szóval így van egy ilyen videoklippes, realitis megközelítésmód, ami már egy ilyen képileg is erőszakosabb, de hogy alapvetően maga a Trump karakter is így kezd gátlástalanabbá, erőszakosabbá, meg alapvetően egy bizonyos szempontból egy bölcselkedő karakterré válni, aki már az korábban elsajátított alapvetéseket egy idő után a saját szellemi termékeként kezdi el bemutatni, de hogy minden esetre ott ugye a Roykon lesz az, aki a fizikai állapota leromlása miatt egy elesettebb, szánalomra méltóbb, elgyengültebb karakterként jelenik meg, és igazából megfordulnak a szimpátia viszonyok is. Már úgy értve, hogy így máshová kezd el a nézői szimpátia áramolni talán, de hogy minden esetre még csak ilyen a gondolatfutam lezárásaként szerintem az ilyen tök érdekes, hogy számomra ez a film mondjuk azáltal tudott működni, hogy mert visszafogottabb lenni annál, mint amire mondjuk így egyébként számítottam. Meg amire számítasz egy olyan filmtől, ami az amerikai választás előtti utolsó hetekben kerül mozis forgalmazásba.
Igen.
De amúgy még csak egy dolgot ehhez, amit Kamilla mondasz erről, mert ez szerintem nagyon érdekes ez a, hogy ez a fajta ilyen antropológiai realizmus, vagy ilyen túlfeszült lényeglátás, hogy ez az ember, hogy egy ilyen önző, törtető, csak magára, vagy hogy ilyen individualista ösztöneire támaszkodható valami, de hogy szerintem a filmnek igazából az az állítása, hogy ez valójában egy ilyen kognitív disszonancia redukció abban az értelemben, hogy így, tehát hogy Trump akkor kezdi el ezt elhinni, hogy ő valamilyen felsőbbrendű, vagy nem tudom, hogy a saját spinjét gyakorlatilag komolyan venni, vagy a saját get high on its own supply, ahogy mondani szokták amerikaiul, hogy a saját a drogdíler, aki a saját cuccától betép, hogy amikor meghal a testvére. Tehát szerintem nekem az volt így az érzelmi középpontja valójában, vagy a fordulópontja az egész sztorinak, amikor a bátyja halála. És hogy én ott érzem azt, hogy onnantól az a fajta a tétlensége és tehetetlensége gét, vagy az, hogy nem tett ebben a helyzetben semmit, azt magyarázza meg azzal, hogy hát igen, hogy vannak a lúzerek, és vannak a győztesek, és én győztes vagyok, ami genetikailag bennem van, gyakorlatilag így születtem, hogy én nyertesnek születtem, hogy ezzel születni kell, hogy ez a génjeinkben ott van, és hogy ez nem mindenkinek van, így vannak, akik vesztesnek születnek, és nekem ez volt, ami még egy ilyen érdekes izé volt, hogy a saját sikeredet és a családtagjaidnak adott esetben a kudarcaidat azt így oldott fel érzelmileg a fejedben, mert hogy az a filmnek az állítása, hogy Trump nem tud mit kezdeni az érzelmeivel, a gyászt nem tudja megélni, nem hagyja, hogy egyébként az Ivánó segítsen a gyászának a megélésébe például, és így tovább. Szóval, hogy ez is egy ilyen tök érdekes, és nekem amúgy egyébként kicsit meggyőző állítás is volt.
És amúgy azt ott tök jól kiegészíti az is, hogyan az apa karakter ábrázolva van, mármint, hogy Kamila említetted, hogy itt egy apa gyilkosságról van szó, ami ugye jelképes, és igazából kettőről van szó valójában, mert ugye van ugye a Fred Trump, aki maga hát felépíti a Trump birodalmat, amit nem tud tovább vinni ez a idősebb fiú, akiből pilóta lesz, alkohol problémákkal küzd, és egyre inkább lecsúszik, elkallódik, és ott van a fiatalabb, ambíciózusabb, ellenben kezdetben naív, és az apjának némiképp behódoló fiú, akinek így, mármint a Donald Trump, akinek így az első kockázatvállaló döntése az a Roy-hoz való fordulás, az ő ügyvédi segítségének az igénybevétele, és ezáltal pedig az ő három szabályának, meg a világképének a magáévá tétel elsajátítása, és ugye a két testvér ugyanúgy érintettje az apa lenézésének, meg annak a típusú rideg bánásmódnak, ami ugye megvan ideologizálva a filmben, hogy ezáltal leszel te győztes, killer, ahogy ott megfogalmazza a Fred Trump. Van is egy ilyen beszélgetésük, azt hiszem, ahol így ez kb. A konklúzió, hogy azért mégiscsak a javadra vált az, amit én tettem veled, hogy én is megformáltalak téged, nem csak a ügyvéd úr. És ugye hát igazából így mindenkivel ő egy idő után szembefordul valamilyen szinten, vagy ezek a hidak felé felégetésre történnek, vagy legalábbis így megvannak azok a típusú pillanatok, amikkel mondjuk egy hát ezeknek az apa karaktereknek a megalázásán keresztül lehet egy ilyen még nagyobb függetlenségre szert tenni, ami a forgatókönyv szerint meg egy érzelmi idegenségként, beszűkülésként van bemutatva.
És így a beszélgetés végén azért mondjuk el az alkotóknak a nevét.
Ja, igen, hát ez ugye az Ali Abbasinak a filmje, aki egy dán iráni rendező, és itt már mondjuk ez egy érdekes szempont, hogy nem egy amerikai az, aki megrendezi ezt a filmet. Egyébként a Clint Eastwoodnál, meg a Paul Thomas Andersonnál is parkolt a forgatókönyv egy időben, amit a Gabriel Sherman írt, aki pedig aki újságíróként dolgozott korábban. Főszerepben pedig a Sebastian Stan az, aki megformálja Donald Trumpot, ami szerintem azért egy érdekes döntés, mert azáltal, hogy hát nem egy mindenki által ismert színészről van szó, mármint nem egy DiCaprio-ról, szóval így ezáltal ez könnyebben tudott legalábbis számomra létrejönni az illúzió, hogy igen, itt a Trumpot látom, mármint az ilyen ellesett gesztusok imitálása, akcentus, stb. Megvalósítása, és ami még mindenképp kiemelésre méltó, az még a Jeremy Strong a Roy Kohn szerepében, aki egy nagyon energikus alakítást hoz, és a Maria Baklava az, aki pedig Ivana Trumpot formálja meg. Meg a Casper Tuxent is kiemelném, mint operatőrt, aki meg a például a világ legrosszabb emberének is operatőre volt. Szóval itt erős a skandináv vonal.
Hát köszönöm nektek a beszélgetést, és köszi Szilárd, hogy csatlakoztál hozzánk.
Köszi, hogy hívtatok.
Jelentkezünk hamarosan, sziasztok!
Sziasztok, és november 5-én kövessétek a Partizánt, ugyanis az amerikai választás 23 óra 55 perctől követhető lesz élőben, és ott Szilárddal is újra találkozhattok.
Így van. Sziasztok!
Sziasztok!